Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az SZTS Szabad Egyetem előadás sorozat 24. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az SZTS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Lenner Tibor, a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán szerzett földrajz és történelem szakos középiskolai tanári oklevelet 1989-ben. Később ugyanitt doktorát és kapott tudományos minősítést földrajztudományból. Kutatási területe a városföldrajz, azon belül a városok szerkezetének történeti és alaprajzi fejlődése. Kollégájával, dr. Csapó Tamással együtt jelentették meg az előadás témájául szolgáló könyvüket magyar és angol nyelven. Készülőben van a folytatás is, ami a magyar megyei jogú városok településföldrajzával foglalkozik majd. Az előadó tanszékvezető egyetemi docensként dolgozik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központjában, egyben a helyi pedagógus képző központ igazgató helyettese is. A Település Földrajzi Egyesület elnökeként és a Település Földrajzi Tanulmányok felelős szerkesztőjeként az a célja, hogy a szakmai eredmények minél szélesebb társadalmi körben kapjanak nyilvánosságot és értelmezést. Felkérem a professzor urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, mindannyiunknak él egy Budapest kép a fejében. Ez a Budapest kép részben közvetlen információkon alapszik, részben olvasunk, informálódunk. Úgy gondolom, hogy az előadás elején illik megindokolni a témaválasztást, hogy egy földrajzzal foglalkozó kutató miért választja kutatási témájául Budapestet. Nos, azért, mert a földrajz a tér és az idő tudománya, és ennek a földrajznak rengeteg szála kötődik a településekhez. Budapest az egyetlen olyan magyar metropolisz, ami átlépte a milliós népességszám küszöböt 1,7 milliós lakosságával, a magyar település rendszerben a legnépesebb település. Ha hozzászámítjuk az agglomerációs településeket, ez a népességszám már 2,5 millióra duzzad, ha pedig példának okáért megnézzük a közlekedés földrajzi vonzás körzetét, akkor Budapest már 4,5 millió ember napi életére van befolyással. Indokolt tehát, hogy a tudományok egész széles skálája foglalkozik a legnépesebb magyar településsel, amit méltán nevezhetünk metropolisznak, milliós népességszámon fölüli városokra mondjuk ezt a kifejezést, és a földrajz is sok szempontból vizsgálja. Rengeteg publikáció született ezek közül, azonban településföldrajzi szempontból csak egy-egy részterületét tárták fel azoknak a változásoknak, amit a magyar metropolisz megélt a rendszerváltás óta eltelt 3 évtizedben. Éppen ezért kollégámmal, Csapó Tamással azt a célt tűztük ki 3 évtizeddel a rendszerváltás után, hogy megnézzük Budapest példáján, hogy a város szerkezete, beépítése, funkcionális övei hogyan alakultak át a rendszerváltás után annak hatására, ennek mik voltak a történeti gyökerei, a beépítés hogyan változott, és a funkcionális részei a városnak hogyan modernizálódtak. Ez a mostani előadás tehát a földrajztudomány területére fogja Önöket kalauzolni. A földrajztudományon belül a településekkel a társadalom földrajz, azon belül pedig a település földrajz foglalkozik. A település földrajzon belül van aztán, aki falu földrajzzal, mi város földrajzzal foglalkozunk, és két alapvető kérdést fogunk ma körbejárni, a főváros település morfológiáját és funkcionális morfológiáját. Azt hiszem hasznos, ha ezt a két fogalmat röviden tisztázzuk rögtön az elején, hogy érthető legyen a mondani valónk szempontjából. A település morfológia a városok, települések arculatával foglalkozik, és azt vizsgálja, hogyan alakult ki ez az arculat, hogyan épült fel a város, milyen a beépítése, és ez a beépítés időről időre térben hogyan változik. A funkcionális morfológia, a második fogalom viszont, a települések város szerkezetével, belső térbeli tagozódásával foglalkozik, és azt vizsgálja, hogy egyes funkciók a térben hogyan koncentrálódnak a városon belül. Szerzőtársam és kutatótársam ebben a kutatási témában Csapó Tamás, a Szombathelyi Társadalom Földrajz Tanszéknek nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, aki népesség és település földrajzot tanított nyugdíjba vonulásáig a volt Berzsenyi Dániel főiskolán, tanárképző főiskolán, 2017 óta az ELTE-hez tartozunk. Vele közösen jelentettük meg a képen látható Budapest település morfológiája című könyvet, amit aztán követett ennek az angol nyelvű kiadása, ahogy a felvezetőben hallották. Most ennyi bevezető után három témát szeretnék önökkel közösen körbejárni a mai este. Az első, hogy hogyan alakult ki a város szerkezete, beépítése, ez elsősorban történeti földrajzi kérdéseket vet fel. A második kérdés a beépítéssel, a harmadik pedig a funkcionális tagozódással fog foglalkozni. Jó néhány térképet fogok mutatni, de csak éppen annyit, hogy az előadás mondani valóját indokoljam, és nem szeretnék túl a unalmas részletekbe bocsátkozni. Kezdjük először tehát a főváros történeti fejlődésével. A történeti földrajz lényegében a szempontunkból az elmúlt koroknak a leírása, a leíró földrajza, összefüggéskeresés a múlt és a jelen között. Ha látjuk a nagykörút beépítését, de nem értjük, hogy miért zárt beépítés, zárt emeletes bérházak sorakoznak ott, akkor látunk valamit, aminek az okát nem tudjuk, de ha megnézzük történeti folytonosságában ezt a fejlődést, akkor már a beépítés is érthető lesz. Térbeli és időbeli válaszokat kell tehát adnunk. A térbeli válaszadás elsősorban a települések alaprajzának kialakulására vonatkozik. Itt az elsődleges forrás régi történeti térképek, katonai térképezés, kataszteri térképek. Ezek ma már szerencsére digitálisan is elérhetők a nagy nyilvánosság számára is. Ami pedig az időbeli vizsgálódást jelenti, ott két lehetőség áll előttünk, vagy folyamatában nézzük meg Budapest fejlődését és bármelyik más település fejlődését a kezdetektől, a történeti korok végéig a jelenkorig, vagy pedig kiválasztunk egy adott történelmi korszakot, és azt elemezzük. Az egyik folyamat, a másik pedig keresztmetszetelemzés. Akármelyiket választjuk módszernek, a cél ezekkel a vizsgálatokkal az, hogy a település morfológiai jelen vizsgálatokat történeti mélységében tudjuk megalapozni. A kérdésfeltevések közül a másodikra fogunk koncentrálni, mi Budapest település szerkezetének a történeti gyökerei. Mielőtt azonban ezt a kérdést megvizsgáljuk, szeretnék példát mondani arra, hogy ezek a kérdések a magyar földrajztudomány élő klasszikusait is élénken foglalkoztatták. Négy példát hadd mondjak önöknek. Azt gondolom, hogy a nevek önök előtt is ismerősek. Csolnoki Jenő a Budapest földrajzi helyzetében azt vizsgálta, hogy miért a Kárpát-medence közepén alakult ki a történeti Magyarország legnagyobb, legerősebb városa, és arra jutott, hogy Egy nagy energiájú földrajzi góc fejlődött ki az ezer éves államiság alatt a Kárpát-medence közepén, tehát Budapest történeti fejlődése, metropoliszá, egyáltalán nem véletlen folyamatoknak az összessége. Azt írja, idézem, Magyarország földrajzának egyik legérdekesebb oknyomozó feladata az a kérdés, hogy miért Budapest az ország legnagyobb városa és fővárosa, és milyen tényezők vezettek ehhez. A következő klasszikus földrajztudós, vagy halhatatlan érdemeket szerzett földrajztudós neve önök előtt is jól cseng, hiszen Prinz Gyula 1945-ben került a Szegedi Tudományegyetemre, és itt a földrajz tanszéken dolgozott, de az én szükebb szülőhazámban is ismerik, hiszen Vas megyében, Rábamolnáriban született. Lényegében a földrajztudomány polihisztora mindennel foglalkozott, többek között település morfológiával is, ezért az a kérdés izgatta, hogy milyen térbeli eltérések figyelhetők meg a budai oldal és a pesti oldal fejlődésében, és arra jutott, hogy a pesti oldal fejlődése gyorsabb, hiszen nem akadályozta természeti környezet, domborzati akadály a város történeti fejlődését szemben Budával, ahol jóval élénkebb a domborzat. A méltatlanul elfelejtett és feledésbe merült Haltenberger Mihály Budapest városföldrajzában a kerületeket elemezte, és a kerületek arculatával foglalkozott, lényegében az egyik modernkori megalapozója volt a város morfológiai vizsgálatának. És azt írta, hogy a mi 2000 éves városunk különösen ösztökélheti az embert, hogy megismerje ennek a dunaparti városorganizmusnak életefolyását, minden vonatkozásban a geográfus szemüvegén keresztül vizsgálva meg a gyönyörű metropolisz életét. Mert geográfikum van abban is, hogy hol ringott városunk bölcsője, hogy milyen természeti millióból nőtt ki, hogy fejlődött igazán magyar várossá, és hogy miképpen öltötte magára ikervárosunk a mai nyitott határú, befejezetlen körvonalú alakját írta 1942-ben. És végül a magyar település földrajz atya Mendől Tibor is hozzátette a maga tudását ezekhez a kérdésekhez, amikor Budapest szerepköreinek változásairól, térbeni növekedéséről és város szerkezetéről értekezett, a méltán híres és máig forgatott Kárpát-medence földrajza című munkájában. Érdekesség, hogy Kárpát-medencét szerzőtársával Bulla Bélával tájegységenként mutatták be, és Budapestet egy merész kutatói megoldással külön tájegységként értelmezték, hiszen abból indultak ki, hogy Budapest mai nagyságának legfőbb alapjai gazdasági természetűek, és Budapest világvárossá fejlődésében a malomiparnak, az alföld gabonatermelésének vitathatatlan szerepei vannak, ezért sorsa mindig összefonódott az alfölddel, írta 1947-ben. Nos, a nagy elődök példájának felsorolása vagy megvilágítása után, akkor kezdjük most a történeti fejlődést egyetlen aspektusból elindulva, nevezetesen, hogy a város fejlődésére milyen földrajzi viszonyok hatottak. Amikor egy geográfus azt a kérdést teszi fel, hogy a földrajzi környezetnek a társadalom számára milyen hatása van, akkor el kell, hogy mondjuk azt, hogy a földrajzi gondolkodás kultúrtörténetében három nagy korszak különböztethető meg. Az ókori görögök, akik először kezdtek térben és időben gondolkodni, az ókori görög filozófusok, még azt mondták, hogy a földrajzi környezet alapvetően meghatározza a társadalmak életét. Ezt a felfogást hívjuk földrajzi determinizmusnak. Elsősorban az éghajlat, az édesvíz, a csapadék mennyisége az a görög filozófusok szerint, ami meghatározó. Aztán az ipari forradalom idején, amikor nagyot fordult a társadalom önmagába vetett szemlélete, akkor jött az az irányzat a gondolkodásban, hogy az ember képes maga alá gyűrni a természetet, kiiktatni a természet korlátait, és a társadalom saját maga építkezve túlléphet ezeken a korlátokon. Tehát tagadták a földrajzi környezet társadalomra korlátozódó tényezőit, ezt földrajzi nihilizmusnak nevezték. 18. században volt ennek a fénykor, ennek a gondolkodásnak. Ma azt valljuk, hogy a földrajzi környezet, a természeti adottságok egyfajta lehetőséget kínálnak a társadalom számára, akkor is, amikor a településeiket építi, és a társadalom a neki megfelelő fejlettségi szinten elvesz ebből a természeti környezetből. Ugye manapság éppen abból van a nagy vita, hogy mennyit vegyünk el, hogy fenntartható legyen ez a fejlődés. A környezet tehát csak lehetőséget kínál a városok fejlődésére, a társadalom életére, ezt hívjuk földrajzi posszibilizmusnak. Kétféle módon kínálja a földrajzi környezet ezeket a lehetőségeket, helyzeti energiákat és helyi energiákat kínál a társadalom számára. Ami Budapest fejlődésében nagyon fontos helyzeti energia, az lényegében a város földrajzi forgalmi fekvését jelenti. És most érkezünk el oda a történeti földrajzi alfejezeten belül, hogy miért a Kárpát-medence közepén fejlődött ki a főváros metropolisszá. Az egyik fontos magyarázat az, hogy a Kárpát-medence közepén, a főváros térségében négy nagy táj találkozik. Az Alföld, a Dunántúl, a Felvidék és a Kisalföld. Az árucsere megjelenése és állandóvá válása a 13. század óta pedig egyre fontosabbá vált ezeknek az eltérő földrajzi adottságú nagytájaknak a találkozási vonalánál kifejlődő vásárok láncolata, amiket vásárvonalaknak nevezünk. Ezek a vásárvonalak egymással szomszédságban lévő középkori városok láncolatát jelentik, amiket különböző kereskedelmi útvonalak kötöttek össze. Nem csak szárazföldi útvonalakról van szó, hanem nagyon fontos folyami vásárvonalat jelentett a Kárpát-medencében a Duna, ami egyre fontosabb vízi út volt a középkortól kezdve. A rómaiak a Dunát még az ókor idején a római birodalomban védvonalként, limeszként használták, a középkortól vált fontos víziúttá, igen ám, csak hogy a Dunakanyartól délre két helyen mutatkozott kiváló átkelési lehetőség. Az egyik a mai Budapest helyén, a másik jóval délebbre, Baja környékén. A köztelévő kilométereknél a Duna bal partján olyan mély ártér alakult ki, hogy olvadás idején 20-30 kilométeres széles mocsárterület fejlődött ki, és nem lehetett az év nagy részében a Dunát megközelíteni. Bajánál és Pest-Budánál más volt a helyzet a térszín magassága miatt, Bajánál viszont a Duna jobb oldalán volt ilyen elöntött ártér. És még egy dolog. A vásárvonalak mentén kereskedelmi útvonalak fejlődnek ki. Az egyik kereskedelmi útvonal Nyugat-Európát köti össze a Levantével a Duna balpartján. Lényegében a mai M1-es, M5-ös nyomvonala. A számunkra fontos másik történelmi kereskedelmi útvonal az Adriai tengerről hozza az árut a Kárpát-medence közepe felé, a Dunántúli középhegység és a Dunántúli dombság találkozásánál. A harmadik pedig innen indul ki és tart a Felvidék, ma úgy mondjuk északi középhegység és az Alföld találkozási vonalánál, ketté ágazik Tokaj térségében, észak felé a Hernád völgyben, Lengyelország felé és kelet-délkelet felé pedig Erdély irányába. Ezek voltak a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Ezek miért a Kárpát-medence közepén csomósodnak? Azért, mert Budapest környékén nem csak megközelíthető a Duna két oldala, hanem révhelyek, kiváló átkelési lehetőségek itt adódtak. Ugyanakkor a Szentendrei sziget és a Csepel-sziget megnehezítette az átkelést, mert kétszer kellett kipakolni az árut, kétszer bepakolni, ez időbeli veszteséget jelentett, megdrágította a kereskedők dolgát. Ezért tulajdonképpen a tabáni rév a legalkalmasabb terület, tőle északra a Szentendrei sziget déli csücskénél a Duna még 680 méter széles a medre, viszont a Gellért-hegy térségénél, a tabáni rév, ahol később kialakult, ott csak 250-280 méter, tehát itt alkalmas a középkorban a révhely az átkelő kialakítására. A helyzeti energiák után vessünk egy pillantást a helyi energiákra. Nem fogom az összeset végigvenni, de kettőre mindenképpen javaslom, hogy figyeljünk oda. A város topográfiai megítélését, a földrajzban a viszonyítása, a relatív földrajzi helyzet mindig nagyon fontos, és a domborzatot. A topográfiai fekvés annyiban meghatározó Budapest fejlődésében, hogy az egyetlen olyan kétparti település a Dunamenti fővárosok között, amely a Duna bal partján és jobb oldalán is fejlődött. Ha végig gondolják, sem Bécs, sem Pozsony, és délebre Nándorfehérvár, Belgrád sem ilyen ikerváros kétparti település. Ennek persze domborzati okai vannak. Mindannyian nagyon jól tudják, hogy itt találkozik a Budai-hegység, a Dunántúli középhegység legkeletibb tagja, 300-350 méter magas rögökkel, folyamatosan emelkedik kifelé. Két hegycsoportja északon a hármas határhegy, délen pedig a János-hegy, Schwab-hegy csoportja, és két lapály közelíti meg a Budai-hegység előterében a Dunát, az egyik itt Óbuda környékén, a másik délen pedig Lágymányos környékén. A Budai-hegységben északnyugat-délkeleti törésvonalak mentén természetes útvonalak futnak össze ide, pontosan a Gellért-hegy tövébe, és lényegében lealacsonyodó sasbérc láncolat része a Rózsadomb, a Várhegy, a Gellért-hegy, az, ahol az első előtt települések megtapadva a hegyoldalban létrejönnek. Teljesen más képet mutat a pesti oldal, ami a Dunának egy hatalmas, északról délre kiszélesedő árterülete, ez süllyed, állandó süllyedésben van, és a Duna hordalékával töltögeti fel az elmúlt 1-2 millió évben folyamatosan. Ebbe az hordalék kubba aztán bevágja magát a folyó, és 5 térszín különböztethető meg. Ez azt jelenti, hogy a legmélyebb szinten folyik a folyó, de az Őrs vezér tér felé haladva, kifelé a város központból, már olyan magasan vagyunk az 5. Dunaterasznál, mint a Gellért-hegy magassága. Csak ebből semmit nem érzékelünk, mert a beépítés ezt a szintkülönbséget eltakarja. A domborzatbeli különbség eltérő lehetőséget kínált a budai településfejlődés ütemére, térbeli terjedésére és a pesti településrész fejlődésére és térbeli lehetőségeire. Budán ugyanis az egyes települések a sasbércek közötti süllyedékekben, medencékben jöttek létre, egymástól elszigetelve és különböző gyorsasággal tudtak fejlődni a középkorban. Ezt a magyar geográfusok közül Izsák Éva budai típusú több központú multifokális településfejlődésnek nevezi. A pesti oldal, lévén a pesti síkság nem jelentett komoly természeti, domborzati akadályozó tényező, teljesen máshogy fejlődik, szabadon, egy központból kiindulva, és időről időre újabb területeket építenek be. Ezt egy központú monofokális településfejlődési útnak nevezzük. A pesti fejlődésben azonban három zóna különíthető el. A 18. század végi katonai térképeken a mai belváros van beépítve. Az azt követő rész nagyjából a Nagykörútig már a 19. században épül be, és itt ezeknek a fejlődését csak egy dolog, a város központjától, a Tabáni révtől való távolság befolyásolta. A városperem, amit majd 1950-ben csatolnak Budapesthez, 16 községet és 7 várost, azonban ugyanolyan multifukális, több gócú településfejlődést jelentett, hiszen ezek a települések nem tartoztak Budapesthez, önálló életet éltek, és a két világháború között éri el a budapesti településfejlődés ezeket a városperemi nagyközségeket, városokat, és ennek lesz az egyik következménye, hogy 1950-ben ezeket hozzácsatolják Budapesthez, és kialakul a mai Nagy Budapest. A pesti oldal fejlődése gyorsabb időben. A pesti oldalnak a fejlődése jelentette a kevesebb kihívást, kevesebb energia ráfordítást, szemben a budai több központú település fejlődéssel. És ennek az lett a következménye, amit Princ Gyula is már említett, az idézetben olvastuk, hogy pesti oldalon egy jellegzetes radiokoncentrikus település szerkezet alakul ki, a körgyűrűs sugárutas rendszer. A sugárutakat lényegében a középkorban a városból, a város kapukon kivezető országutak jelentik, a Váci út, a Hatvani Kerepesi út, Üllői út, Soroksári út, és ezeket három körgyűrű köti össze a történelem során, a belső, mai Kiskörútnak nevezett körútíve, az egykori palánkfal vagy városfal nyomvonalán megy végig. A Nagykörút íve az egy érdekes történet, hiszen a Duna fattyúhága töltődött fel, és a 19. században a Nagykörút bérházakkal való beépítése során rengeteg problémát okozott a süllyedő talaj feltöltése. Ugyanakkor nagyon bölcsen döntöttek eleink, hogy a Nagykörutat kialakították, hiszen ezzel teret nyitottak a kifelé vezető utak összegyűjtésének, alatt a gyűjtőcsatorna rendszer húzódik, és harmadik nagyon fontos dolog, hogy megoldották a város átszellőztetését egy széles körút segítségével. És kiépülőben van egy harmadik körút, Hungária körút térsége, ez 100 éve már épül, nem készült még el. Remélem, hogy a városfejlesztők felismerik ennek is a fontosságát, hogy az első két körúthoz hasonlóan a város közlekedése szempontjából és továbbfejlesztése szempontjából nagyon fontos a harmadik körgyűrű kiépítése. Az egyetlen Andrássy út, amit nem említettem példaként, azért kivétel, mert nem kivezető út mentén épült, hanem az 1800-as években külön törvényt hoztak egy reprezentatív sugárút megépítésére, azzal a különbséggel a mai törvényekhez képest, hogy ez pár évvel később el is készült, és pontosan szabályozták a beépítését, szélességét, milyen magas épületekkel lehet beépíteni az Andrássy utat. És akkor térjünk rá az alaprajzi fejlődésre. Miért az alaprajzot vizsgálja a település földrajz? Azért, mert egy város életében a többi tényező rendkívül gyorsan változik. Maguk az épületállományok is a történeti tapasztalat alapján 120-150 év alatt lecserélődnek, kicserélődnek. Amit most önök Budapesten látnak, nagy valószínűség szerint a déd vagy ők unokáink életében már nem úgy lesznek beépítve. A gyorsan változó felépítménnyel szemben viszont az alaprajz, azaz az utcahálózat jellege, az utcák által közrefogott telektömbök futása, az épített környezet az hosszú életű képződmény. Tehát a régi térképek segítségével dokumentálható. Az alaprajz, mint egy térkép általában, egy felülnézeti ábrázolás, ami a konkrét térbeliségről árul el információkat, és vannak elemei. Az utcák, a közterületek és a közterületek által szervezett teresedés. És ebből tudunk a települések szerkezetére következtetni. Elnézést az apró betűért, de ez egy érdekes összefoglaló arról, hogy a városok alaprajzát hogyan csoportosítjuk. Lehet morfológiai szempontból, amikor pusztán a város szerkezet műszaki jellemzőjét nézzük meg, és lehet genetikai oldalról, azaz a városok keletkezése szempontjából vizsgálni a városok alaprajzát. Ha genetikai folyamat elemzést csinálunk, akkor megkülönböztetünk természetesen nőtt városokat. Mendel nevezi a német település földrajzból átvéve természetesen nőtt városnak például Budát, és megkülönböztetünk alapított, mesterséges városokat. Alaprajzi szempontból a különbség az, hogy a természetesen nőtt városok alaprajza organikusan fejlődik az évszázadok során, az alapított városoké viszont tervezőasztalon megrajzolt, saktábla alaprajzú, egymásra merőleges utcahálózattal. Általában a nagyvárosok, mint amilyen Budapest is, nem vegytisztán természetesen nőtt város, vagy mesterségesen alapított város, hanem a kettő összetett keveréke, heterogén, ezért Budapesten belül több alaprajzi típust tudunk megkülönböztetni, besűrűsödéssel létrejöttet, vagy kifelé történő növekedéssel létrejöttet, vagy a kettő ötvözetét. Nézzünk példákat ezekre. Középkorból már rengeteg információ van arról, hogy az alaprajz hogyan fejlődött, és ezeket tudjuk térképre, vagy térképi rajzra vinni. Ezek alapján vegyük a besűrűsödésre a vár alaprajzát. Kérem szépen, a 13. században a várnak az alaprajza már kész van. Azóta nem sokat változott. A vár utcahálózata lényegében a Várhegy platójának megfelelően északról délre folyamatosan keskenyedik, és a dísztérnél csomósodik össze. Északon három szélesebb utca fut össze a mai Szentháromság tér környékére, ahol aztán felépül a Nagy Boldogasszony templom, a Mátyás templom, a Németek temploma, körülötte heti és napi vásárokkal, és nem messze tőle a Mária Magdolna temploma, a Magyarok temploma. Teljesen más az alaprajza a budai Várhegyhez simuló Krisztina városnak, illetve a Duna felőli vízivárosnak. Ha megnézik, akkor az organikus vár alaprajzzal szemben a Krisztina város utcahálózata az ördögárok sikjának megfelelően párhuzamos a Várhegyjel. A víziváros viszont részben a Várhegy szintvonalait követi, részben pedig a Dunához simuló alaprajzot mutat. A várnak az alaprajzát már nem meséltem. Nézzük a vízivárost. Idővel a víziváros 5 külvárosát jelentette Budának. Ezek terménykereskedéssel foglalkozó külvárosok voltak a középkor elején. 1440-ben Trótfalu, Szentpéter, Tasental, és a központi utcájuk a Duna vonalával párhuzamosan húzódott. A pesti oldal más képet mutat már a középkorban. A pesti belváros a mai Erzsébet híd környékén alakul ki, a Tabáni rév átkelőhelynél, amit a rómaiak már erődítménnyel védenek, ez lesz Contra Aquincum, és ennek megfelelően a pesti oldalon egy észak-déli irányban elnyúló szabálytalan téglalap rajzolódik ki, kifelé pedig a kivezető utakat városkapukkal zárták és védték. Ez a helyzet a törökig, a török korszakig. A török kiűzésétől a 19. századig azonban az alaprajz fejlődésében két korszakot kell megkülönböztetnünk. Nagyjából a 17.-18. század rámegy az újjáépítésre, illetve semmiféle tervszerűség még nincs a következő két a török utáni évszázadok fejlődésében. A város szerkezet lényegében organikusan fejlődik. A 17.-18. századi a katonai térképezések előtti állapotot mutatja Mikovinyi Sámuelnek a rajza. Mikovinyi Sámuel volt a magyar térképészet megalapítója, és azért mutatom ezt a rajzot, mert egyrészt mutatja a pesti, azt a bizonyos pesti észak-dél irányban elnyúló téglalap alakú várost, a legkeskenyebb Duna medernél. Másrészt még rajta van az a fattyú meder, amit rákosároknak neveztek, és ezt töltik majd fel. Ez nagyjából a honfoglalás idejére töltődött fel természetes módon, és a 19. századra további feltöltéssel itt alakul ki a nagykörút. És mondtam, hogy bölcs döntés volt eleinktől, hogy a nagykörutat alakítják ki. A másik elképzelés az volt, hogy itt egy természetes hajózó csatornát hagynak meg. Ha ez lett volna a nyertes elképzelés, akkor ma itt Bécs mintájára egy Duna csatorna alakult volna ki, vagy azt látnánk, de hát nem ez történt. A második szakasz pedig a 18. századtól a 19. századig, a török utáni évszázadokban, amikor a 19. század elején megjelenik a tervszerűség, kiírják az első tervpályázatot, létrehozzák a Budapesti Szépítészeti Bizottságot, amely elbírálja a terveket, és ennek megfelelően Hild János terve lesz a nyerő 1800-as évek elején, és ennek egyik nagyon jellegzetes képét mutatom, Lipót város fejlődését. A lényegében az előbbi téglalapalupú pesti belvárostól északra felépítik az új épület nevű kaszárnyát, ami egy hatalmas katonai kaszárnya, és meghatározza a következő évtizedek településfejlesztését, de messziről is jól látszik, hogy tervszerű, egymásra merőleges utcák épülnek, ide épülnek majd a nagypolgári paloták, ide költözik az arisztokrácia, a reformkorban a pesti polgárság, és ma is ez a pesti city, a pesti belvárosnak a kormányzati negyede a történelmi középületekkel és palotákkal. Miközben Pest külvárosa, ami a 19. századi értelemben külvárosi részek, Erzsébetváros, Józsefváros úgy fejlődött, hogy nagyjából a mai nagykörúton kívüli rész még mezőgazdasági terület volt. A telkekhez kigyalogló munkás emberek dülőutak mentén mentek, és ezek a dülőutak állandósultak, mint ahogy Erzsébet városban ma is például a Dob utca, a Király utca, ha megnézik, nagyon sűrűn beépített, de nem egyenes vonal utca, hanem ilyen kis törésvonalak vannak benn, mert a 18. századi állapot rögzült a mezőgazdasági műtájhoz igazodva. Ez pedig a lipótvárosi példa, amit az előbb mutattam, sík térszínen, tervszerűen egymásra merőleges utcahálózattal felépített városrésze Pestnek. Lezárva a történeti földrajzi fejtegetéseket, és ezzel az első komolyabb részét az előadásnak, a következőkben megpróbálom a területi fejlődést mutatni egymás utáni ábrák gyors bevetítésével, tehát Óbuda, Buda és Kontraquincum, ez a ókor végi, kora középkori állapot, ez már a török utáni, az 17.-19. század közti állapot a területi növekedésben, a következő állapot a két világháború közti, de még a kis Budapest, és amikor 1950-ben hozzácsatolják a 16 községet és 7 várost, akkor eléri a mai kiterjedését a város. És akkor nézzük a beépítést. 1990 óta, és itt most már elhagyjuk a történelmet, az elmúlt három évtizedre koncentrálunk, a főváros beépítettsége nőtt, változott a beépített és beépítetlen területek aránya, kismértékben nőtt a lakott területek aránya és a közlekedés által felemésztett területek aránya, csökkent az ipari területeké, csökkent a zöld területeké és a mezőgazdasági területeké. Azt mondhatjuk, hogy napjainkban Budapest területének durván a 70%-a beépített. Ebben vita van a különböző kutatók között, hogy pontosan mekkora ez a szám, de nagyjából megegyezhetünk a 70%-ban. Ennek a 70%-nak közel fele lakóterület, az egyharmada gazdasági és közlekedési terület, a többi pedig az egyéb kategóriához tartozik. Megjegyzem, beépített területen a földrajztudomány azt érti, hogy mennyire alakította át a társadalom a környezetet. Körülbelül 900 ezert számlálunk a Budapesten, a fővárosban. Ez az ezredforduló óta 14%-kal nőtt úgy, hogy az újonnan épített lakások a mai divatnak megfelelően az újonnan épített lakások egyharmada lakóparkban épült. A legtöbb új lakás Angyalföldön és Zuglóban, a legkevesebb pedig értelemszerűen a belvárosban, az ötödik és az első kerületben épült. Az emeletes épületek 2001 óta látványosan megszaporodtak, és ma körülbelül 30% az arányuk a beépítettségnek, az emeletes épületekkel való beépítettségnek. Jól látható, hogy sűrűsödnek a nagy körút, lényegében megfelezi a teljes egészében emeletes épületekkel beépített területet, és ahogy kifelé haladunk a város pereme felé, az előfordulásuk előbb mozaikszerűvé válik, vagy majd megritkul, és kis mértékűvé alacsonyodik az emeletes épületek aránya. A kutatásunk azt igazolta, hogy a beépítési típusok közül mindegyik megtalálható Budapesten is, mint a magyar települések mindannyiában, de egy kivétel van, a földszintes hézagos beépítés, ez a vidéki kisvárosokra jellemző beépítési mód Budapesten lényegében nem fordul elő. A színek közül a sötét az emeletes épületeket, a zöld a családi házas beépítést mutatja. A legjellemzőbb hármat szeretném a kilenc beépítési típus közül kiemelni. A családi házast, a többszintes tömböst és a többszintes zárt beépítést egy-egy dián. Kérem szépen, a többszintes zárt beépítés a belső kerületekben általános. Ezek a többszintes és zárt módon beépített lakások mára a legidősebb épületállományt jelentik. Felújításuk megkezdődött, de nem halad elég jó ütemben, és általában egy-egy tömböt rehabilitálnak. És jól látható, hogy a pesti oldalon jóval nagyobb arányban fordul elő a többszintes zárt beépítés, azon belül is az 5., 6., 7. kerületben, mint a budai oldalon. Ami a többszintes tömbös beépítést illeti, a lakótelepi panellakásokra gondoljanak. Egészen más területi megoszlást látunk. 105 tömbházas lakótelepet számoltunk össze Budapesten. Ebben a főváros lakosságának az egyharmada él panellakásokban, és a lényegében mozaikszerű az elhelyezkedésük, aminek az oka az, hogy a 60-as, 70-es években a legolcsóbb megoldás az volt, ha beépítetlen, akkor még szűz területekre építették fel ezeket a lakótelepeket. És van egy harmadik példa, ami az unikalitása miatt került ide, ez ugyanis alig fordul elő vidéki nagyvárosainkban, tehát Budapestre jellemző beépítés, a tömbös társasház, a néhány emelet és kis kert veszi körül. Ilyen társasházakban 6-14 lakás található. Budán nagyon sokat találunk belőle, pesti oldalon jóval kevesebbet, elsősorban a Városliget környékén és Zuglóban. Végül a beépítésre példa a családi házas beépítésnél ez a kép, ahol szintén szépen látható a tendencia, hogy a családi házak többsége a pesti kerületekben látható, épült fel, látható módon, és főleg a külső kerületekben domináns. Azon belül is a 22. kerület az, ahol a legtöbb arányaiban a legtöbb családi házas beépítést regisztráltuk. A családi házas beépítésnél még meg kell jegyezni azt is, hogy ezek új családi házak, a felük a rendszerváltás óta épült fel, tehát ellentétben a többszintes zárt beépítéssel itt újonnan épült házakról van szó. És végül a többi beépítésről nem szólok, az időnk nagyon szalad, egyet hadd emeljek ki, a villaszerű beépítést. Ez egy sajátos, ma is a nagypolgársághoz kötődő beépítési mód. Ilyen villanegyedek Budán, a második, 12. kerületben találhatók, Budapesten pedig a Városliget környékén, Mátyásföldön. Itt egy kevésbé nagyon gazdag, de kevés jó ízléssel rendelkező tulajdonos villáját látjuk Rákos palotáról. És akkor végül az előadás utolsó perceiben a funkcionális szerkezetről. A 20. század második felében Budapest város szerkezete megegyezett a közép-európai városok szerkezetével. Ez azt jelenti, hogy az 1950-es egyesítéskor, Nagy Budapest kialakításakor lényegében ugyanazok a város övek jöttek létre, mint más kelet-közép-európai fővárosokban. Állt ez egy belső városközpontból, az azt körülvevő első lakóhelyövből, aztán egy szélesen elterpeszkedő iparforgalmi övből, kivezető utak, vasútvonalak, pályaudvarok mentén csápszerűen megnyúlott ez az ipari öv, iparforgalmi öv és egy széles második lakóhelyi övből. És az is érdekes, figyeljék meg, hogy a City csak a pesti oldalra korlátozódott, a budai oldalra még nem nyúlott át. A rendszerváltás teljesen új alapokra helyezte a város fejlődését, hiszen a állami gazdálkodást felváltja a piacgazdaság a városfejlesztésben, megváltozik a politika irányító hatalmi funkció, a társadalom sokkal mobilabb lesz, és új várospolitika születik, amit kevésbé kötöttek gúzsba ideológiai korlátok. Ennek a változásnak a jelei közül a legfontosabbakat hadd említsem meg. Az irodaházak, ezek a nagyon magas irodaházak megjelenése a belvárosban. Kifelé haladva a hipermarketek, bevásárlóközpontok kiépülése, teljesen átalakul Budapest ipari forgalmi öve, és megindul a belső, elavult, előregedett tömbök rehabilitációja. Ezek teljesen átszabták a város szerkezetet, és az elmúlt 30 évben a főváros szerkezetében alapvető változások indultak el. Beluszki Pál, jeles magyar kortárs geográfus város szerkezeti képét hadd mutassam meg önöknek, azért, mert egyrészt látszik, hogy ő mennyire mozaikosnak rajzolja meg Budapest szerkezetét. Másodszor látszik, hogy mennyire a Dunára szerveződik Budapest település szerkezete. Harmadik pedig, amiben vitánk van, vagy amiben mi máshogy rajzoltuk meg Beluszkival szemben ezt a városmodellt, szerintünk a City ma már átterjed a budai oldalra is. A belváros kiépülése, funkcióinak a kutatása az egyik legizgalmasabb kutatási kérdés a földrajz számára, a földrajztudomány számára. Ezen a képen a budapesti Cityt mutatom. Nézzék meg, hogy mennyire sokszínű. Kormányzati negyed, aztán a CityMag tőle délre a Váci utca környéke, bevásárló üzletekkel, luxus üzletekkel, divat üzletekkel. Átterjed a budai oldalra, budai várnegyed. Új City rész épül ki egyetemi övvel a Lágymányoson, és feltartóztathatatlanul növekszik a City területe a Nagykörút irányába, kiszorítva a lakófunkciót, és új központi funkciók telepednek meg. A második változás a szubcentrumoknak a létrejötte. 36 olyan új szubcentrum épült ki Budapest szerte az elmúlt 30 évben, aminek központja egy-egy bevásárló központ. Ezek környékén megtelepedő szakáruházak, hipermarketek lényegében hasonló módon funkcionálnak, mint az államszocializmus időszakában a településközpontok. Tehát ügyeket lehet elintézni, bevásárolni lehet, és ez átveszi a Citynek a szerepét bizonyos értelemben, alközpontokká válnak, 36 ilyen szubcentrum alakul ki. A harmadik nagy változás Budapest funkcionális morfológiai térképén vagy város szerkezetében az iparforgalmi öv átrendeződése. Ha visszaidézik képzeletben az államszocializmus idején készült rajzot, akkor a legnagyobb változás az, hogy felbomlik ennek a területi folytonossága és mozaikossá válik. Eltűnőben van Budapestről. Nem is iparforgalmi övnek kellene ma már neveznünk, sokkal inkább barna övezetnek. Ez a barna övezet azonban két arcú. Vannak elhagyott gyárépületek benne, és vannak olyanok, amiket új funkciókkal töltenek meg, ipari parkokká alakítanak, és a legújabb logisztikai kutatásfejlesztéssel foglalkozó ipari tevékenységek telepednek meg, de mindenképpen a legnagyobb változás az elmúlt 30 évben, hogy mozaikossá vált. Napjainkban egyébként 5 nagy és 2 kisebb ilyen barna övezet, mozaik kocka található a főváros térképén. A következő jellegzetes változás, ami a legszomorúbb talán a változások között, a zöld területeknek a zsugorodása, pusztulása Budapesten belül. A csökkenést elsősorban a területek beépítése és a funkcióváltás eredményezi. Jó néhány sportpályát például felszámoltak, és helyén bevásárlóközpont épült, nagy a Grundot is beépítették a Pál utcai fiúk életében. Ez a folyamat sajnos ma is megtörténik. A területi különbség az, hogy Budán a zöld területekkel való ellátottság jóval nagyobb, a budai hegység erdei miatt, mint Pesten, ahol a legriasztóbb a zöld területek pusztulása. És végül, ezzel zárom az előadást, a lakóövek. Teljesen átalakulóban vannak, olyannyira, hogy ma már 2 lakóövet tudunk megkülönböztetni, egy úgynevezett belső és egy külső lakóövet. A belső öv a Cityt veszi körül, és valódi öv, tehát területileg nincs megszakítva. Ugyanakkor a funkciója átalakul, a belső lakóövből egyre jobban kiszorul a lakófunkció, és irodák, vállalkozások, üzletek veszik át a helyét, ahogy a City belemar belülről a perem felé fejlődve a belső lakóövbe. Ugyanakkor ennek a belső lakóövnek az arculata egyértelműen városias, ami a zártságban és a magasság, a vertikális tagozódásban is kimutatható. Ezek a legrégebbi lakóházak, amik rehabilitációval tömbönként újulnak meg. Más képet mutat a külső lakóöv. A külső lakóöv mozaikos, ezt a mustár színű külső peremet figyeljék. Sokkal tisztábban lakófunkció jellemzi, ez a családi házas beépítése Budapestnek. Jóval alacsonyabb a vertikális tagozódás, kevésbé zárt, viszont övként veszi körül Budapestet. A Előadást azzal kezdtem, hogy Budapest az egyetlen olyan metropolis, ami átlépte az 1 milliós küszöböt, Közép-Európában is megállja a helyét ebben az összehasonlításban, és azzal kell zárjuk, ami évtizedek óta izgatja a magyar geográfusokat, hogy most Budapest akkor vízfej a magyar településrendszerben, vagy zászlóshajó. Túlméretezett metropoliszunk-e a főváros, vagy egy olyan város, amely egyedüliként veheti fel a versenyt Varsóval, Prágával, Bécssel. A kérdést nagyon sok szempont alapján lehet körüljárni, mi itt elsősorban a beépítést és a város szerkezetet igazoltuk most. Röviden zárásként én azon a véleményem vagyok, osztva Beruszki Pál véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, amennyiben Budapest fejlődését és jövőjét Máté Szalkához, Celldömölkhöz vagy Barcshoz mérjük, akkor igen, akkor vízfej. De nekünk Budapest jelentőségét nem ezekhez a városokhoz és településekhez kell mérni. Budapestnek Varsóval, Prágával, Bécssel kell felvenni a versenyt, és az Európai Unió vérkeringésébe kell bekapcsolódni. Ha innen nézzük, akkor egyértelműen a magyar főváros zászlóshajó, amelynek arculatában is zászlóshajónak kell lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen a professzor úr előadását. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Enyedi Éva Anna, a Szegedi Tudományegyetem szervetlen és analitikai kémia tanszék egyetemi docense tartja meg a rákellenes fémvegyületek a gyógyászatban és a kutatásban című előadását. Szeretettel várunk mindenkit jövő héten is. Viszontlátásra!